Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr ezen a mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk az 59. Zsoltárban, ahogy azt hallhattátok, különösképpen annak a 11. versében, a versnek is az első felében. Istenek szent igéjét az 59. Zsoltár 11. versének az első feléből olvasom, az új fordítás szerint kérlek titeket, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Szeretetével jön felém, Istenem. Szeretetével jön felém, Istenem. Kedves testvéreim, szeretnék valamit előre bocsájtani, mielőtt konkrétan az ige magyarázatra térnék, hogy miért is az 59. Zsoltárt olvastam fel. Nos, ennek az oka az, hogy ha Isten megsegít, akkor ebben az esztendőben a korábbi két évhez hasonlóan megjelenik egy prédikációs kötet az egyházkerület kiadásában, és az idei esztendőben a Zsoltárok könyve kerül feldolgozásra is, rám éppen az 59. Zsoltár jutott, és mivel az egyik feltétel az, hogy ez egy nyilvános igehirdetésben is hangozzon el, szeretném előre bocsájtani, hogy ez a mai igehirdetés írásos szerkesztett formában valamikor meg fog jelenni kötetben is. Az, amit hallottunk, egy panasz zsoltár, és hát én már régóta viaskodom ezzel a zsoltárral, mert körülbelül 3 hónapja tudom, hogy ez esik rám, hogy úgy mondjam, többször is nekifutottam, de valahogy nem találtam benne azt, ami ilyen személyes érintettség volt, legalábbis nem akartam kényszerrel valamit átnyomni, csak azért, hogy szóljunk az Isten dolgairól, hanem ahogy olvasgattam, egyre inkább úgy tisztult, mert ha valaki felüti ezt a Zsoltárt odahaza és újra olvasok, akkor látni fogja, hogy a felirat az, hogy panasz Zsoltár. Márpedig, ha ezt az egy mondatot halljuk, amit olvastam az újfordítás szerint, hogy szeretetével jön felém Istenem, akkor mindenre gondolunk, csak éppen panasz Zsoltárra nem. Megdöbbent az, hogy ilyen mondat van egy panasz Zsoltárban. Megdöbbent azért, testvéreim, mert nem ehhez szoktunk hozzá. Ma sokat hallunk panaszkodni embereket a világban. Azt is mondhatnám, hogy ez a kicsi országunk a panaszkodó ország. Valami nem jó. Embereket kérdezünk meg. Valami hiány érzetük van, és ez a panaszkodás nem más, mint a tehetetlenség, nagyon sokszor a lemondás, a dolgoktól való eltávolodás. A mi panaszunk valahogy más, mint ami megszólal itt a Zsoltárban. A mi panaszunk, testvéreim, a mai emberének a panasza, az Isten hiány világba kiáltása. Nagyon sokszor halljuk ezt, hogy miért engedte Isten? Miért éppen velem tette meg? Vagy szerettemmel az Isten azt, amit megtett? Mert jönnek nehézségek, olykor tragédia közeli állapotok, és az ember ott áll a kérdéseivel, de megint mondom, ez nem más, mint az Isten hiány világba kiáltása a modern ember részéről, mert nincs kapaszkodó. Mennyivel inkább oka lehetett volna Dávidnak, akinek tulajdonítják ezt a Zsoltárt, aki nem olyan élethelyzetben volt, mint ma, amiben nagyon sokan vannak, hanem sokkal rosszabban. A Sámuel első könyvének a 19. fejezetére utalít a Zsoltárnak a felirata, Arról van szó, hogy Dávid, aki ott van énekesként, és ő már tudja, hogy Isten választottjaként Saul királynak az udvarában, egyszer csak azzal szembesül, hogy a királyi önkény, azt is mondhatnám, ez a kiszámíthatatlan királyi harag az életére tör. Alig tud kitérni előle, olvassuk, hogy a lándzsát oda dobja, vagy rádobja Dávidra, a király éppen ki tud menekülni a palotából, elszökik, elfut, mire a király riadóztatja az őrséget, és utána mennek, addig egy röpke egérutat nyer, de mindenhol, minden állomását kikutatják az ő életének, és mennek utána. Testvéreim, átélni azt, hogy Isten választottaként menekülni kell, egyszerűen a puszta lét megmentéséért. Hogy körülveszik a kopók, ahogy itt a kép megjelenik a Zsoltárban, mint kóbor kutyák, éjjel és nappal loholnak körülötte, és ugatnak, lesik a zsákmányt. Így mennek a király emberei utána. És hát ha valaki elolvassa a már említett Sámuel első könyve 19. fejezetét, a hivatkozott helyet, akkor világossá válik előtte, hogy az az élethelyzet közel sem hasonlítható ahhoz az élethelyzethez, amiben élünk. És ebben az élethelyzetben a panaszkodásban megszólal ez, hogy szeretetével jön felém az Isten. Micsoda többenet. A lét nyomorúságában, az élet menekítésében egyszer csak ezt a szeretetével jön felém az én Isten. Az álmatlan éjszakák, a zaklatások, a menekülések egymás utánjában szeretetével jön felém az én Isten. Ó testvéreim, milyen nehéz ezt kimondani. És mégis milyen gyönyörűséges. Annak ellenére, ami ott van az embernek a szemei előtt, az ember átér egy tragédia közeli állapotot. Hirtelen egyik pillanatról a másikra esztendő munkája megy tönkre. És akkor azt mondani, hogy szeretetével jön felém az én Istenem. Igen. Épp azáltal, hogy megőriz, mert mindenfajta külső veszély ellenére viszi az Isten az életet. Nem az embernek, nem Dávid. Ő kicsi ebben a hatalmi játszmában, hanem alányul az Isten és fölemeli. És nincs az a hatalom ebben a világban, sem a sátáni, sem a királyi, sem semmi más, ami ezt az életet mélyre tudná húzni. És ugyanezt a panasz Zsoltárt veszi a nyelvére a választott nép, mint nagy közösségi, nemzeti panasz éneket, azt mondják némely írás tudatok, hogy későbbi betoldások utalnak arra, hogy a babiloni fogságban, amikor elveszett a templom, elveszett a vallás gyakorlás lehetősége, elveszett a tiszta Isten tiszteletének a lehetősége, családok történtek, egzisztenciát kerültek omorba, mikor el kellett hagyni a házat, a hazát, a szülőföldet. Akkor, amikor minden elmaradt, csak a rabszíj maradt, és néhány ezer kilométerre a szülőföld, akkor ezt a nemzeti panaszéneket, ezt a Zsoltárt nemzeti panaszéneként felveszi az Isten fogságban lévő népe, és ott is szól és újra szól ez a bizonyosság, hogy szeretetével jön felém az én Istenem. Nem csak a síralom hangzik el, testvéreim, hanem elhangzik ez a csodás bizonyságtétel. Ez a csodás több mint meggyőző és hitvallás. Bármilyen az élet körülöttünk, bármilyenek a körülmények, akkor is szeretetével jön felém az én Istenem. Nem aránytévesztés is, nem önáltatás ez, hanem egy másik látásmód. Ez az Istenre figyelő és az Isten szeretetét látó embernek az élet szemlélete. És ott, ahol hiányzik, testvéreim, ez a látás, ott a körülmények határozzák meg döntő módon az embereknek a gondolkodását és a cselekvési lehetőségeket. És nincs annál rosszabb, testvéreim, amikor nem Istenben látja az ember a világot, hanem a világban, annak bűneiben próbálja felismerni az Isten. Ez a téves látásmód. Ez az, ami ma uralja a világot. hogy a világban és annak bűneiben próbál Istenre magyarázatot találni, az Isten cselekvéseire. Holott meg kellene fordítani az egészet. Ugyanaz az élethelyzet, csak más a látásmód. Olyan, mint mikor talán sokan vannak itt, ugye gyerekként a messze látóba, mint mi Huckernek neveztünk, fordítva néz bele az ember. Nem úgy nem normálisan lát, és nem hozza közel a dolgokat, hanem nagyon messzire elviszi. Ez a fordított látásmód, ami a ma modern emberére jellemző. A világ történéseiből próbál magyarázatot találni az Isten kérdésre, holott nem jó a megközelítés, rossz a premissza. Téves kiindulási pontból téves következtetése lehet eljutni. Szeretetével jön felém az Isten. Minden panaszkodásban, minden nyomorúságban, az élet nehéz helyzeteiben, munkahely elvesztéseiben, még a család szétfullásában is. Néha nem tudjuk, hogy miért, miként és hogyan, de ez nagyon erős és belső meggyőződés. Mikor a világ gondjai, a kóbor kutyái itt csaholnak körülöttünk, akkor is szeretetével jön felém az én Istenem. Mert az élet lehet akárhol megrekedve, lehet bárhová berekesztve, és ez a legborzalmasabb különben. Tenni, élni, felkelni, lefeküdni, úgy, hogy az ember nem látja ennek az értelmét. Ez az egyik modern zsákutca a mai embernek az életében. Tesz, él, felkel, dolgozik, csak nem látja az értelmét. És az értelmetlen lét, vagy az értelmetlen cselekvés előbb-utóbb nem csak próbatételben, hanem depresszióba elkergeti az embert. Ezért van annyi lelki beteg itt körülöttünk. Mert nem látják sokan a munkának az értelmét. Mert bármennyi dolgoznak, nem jutnak egyről a kettőre. Arra elég, hogy fenntartsák, meggebednek és fent tudják tartani a létet. Nem látják sokan értelmét az áldozatnak, nem látják sokan értelmét a szeretetnek, nem látják sokan értelmét a megbocsájtásnak. Miért? Mert a világ nem ezt adja vissza. Mert ha az ember ezeket, nevezzük úgy, erényeket gyakorolja, akkor eleve vesztesként megy bele a világba. Nem látják sokan értelmét a tisztességnek, a helytállásnak, a vállalásnak. Értékek mentén való kiállásnak. Miért? Hát az a bolond, aki megpróbál következetes lenni, mondja a mai világ, forgasd a kötenyedet ide-oda, és jobban érvényesülsz. Ezekben a napokban olvasgatom az éppen napokban 100 éve született egyik nagy magyar 20. századi gondolkodónak a tanulmányait, őt úgy hívják, hogy Vivó István. És épp a tegnap tudtam, hogy van, és a tegnap olvastam újra az 1956. november 4-én leírt, hát mondjam így, nyilatkozatát. Hárman maradtak a magyar parlamentben, amikor a szovjet katonák már úgymond elfoglalták a parlamentet, és egy ilyen megállapodás volt, hogy a civilek büntetlenül elhagyhatják a parlament épületét, és Vivó István, aki ekkor államminiszter volt, zárójelbe szeretném megjegyezni, a Ravasz László református püspöknek a veje, és ő maga is predestinált tudató hívő református ember, leül a írógép elé és ír egy gépelt oldalnyi, hát nevezik így nyilatkozatot, érdemes újra olvasni. És abban kinyilvánítja, hogy ott vannak a szovjet katonák, hogy senki ne engedelmeskedjen a szovjet hadsereg által újonnan felállított hatalomnak, mert egyetlen törvényes hatalom az a Nagy Imre kormány, amelynek utolsó hivatalos képviselőjeként ő ott ül, és lelkiismereti kötelességének érzi, hogy kinyilvánítsa a magyar nép függetlenségét, és legvégén az utolsó mondat ez, már csak a dátumozás és az aláírás következik, hogy Isten óvja Magyarországot. Ott ül egy ember 1956. november 4-én este, amikor, hogy úgy mondjam, a történelem eldőlt. Ott van a katonaság, és mindennek ellenére, minden politikai realitás ellenére leül, hogy a lelki ismeretével Isten előtt álljon. Testvéreim, ez a realizmus, ő volt a realista, ma már tudjuk a évtized távlatában. De ő nem úgy ült ottan, mint aki a politikai realitásokból két képviselőtársa, hárman voltak benne, elment. Ő ott marad, és megírja lelkiismerete szerint ezeket, utána a 7 év bőrt, az életfogytiglan kapott ebből 7-et, leült, aztán soha nem ülték egyetemi katedrához, ez egy másik történet. De ott áll valaki, ha utaljak vissza a Zsoltár versre, valószínűleg, hogy ő nem csupán a történelem pillanatnyi helyzetét látta, hanem fölemelte a tekintetét, és látta, hogy minden nyomorúságban, ami körülveszi, szeretetével jön felém az én Isten. Ezért nincs más lehetőség, mint kimondani az igazságot, akkor is, hogyha ezért szenvedni kell. Ez a real politika. Kimondani az igazságot. Mert tudjuk, hogy szeretetével jön felém az én Istenem. Eljött, megmutatta ezt a szeretetet az ő fiában, Jézus Krisztusban. Letette közünk. Jelet hagyott a világban. A kereszt jelét. Itt hagyta. Ember megszabadultál. Nem kell félned. Isten az ő fia által megszabadított mindenfajta függőségből. Hogy szabad légy, akkor vagy szabad. Ha nem félsz a földi hatalmaktól, ha nem félsz és felelősséggel állsz az Isten előtt, ha tudod az élet minden helyzetében, szeretetével feléd is jön a te Istened. Hinni kell, testvérem. Hinned kell neked, testvérem, aki itt vagy és hallod. Imádkoznod kell, hogy megtapasztalj a mai magyar valóság közepette, hogy szeretetével most is megy felém, és jön felém. Az Istenünk, aki ezt a szeretetét megmutatta abban, hogy egyszülött fiát odaadta, halljuk ugye mindig, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. A mai magyar valóságban egy panaszkodó nép között, olykor egy rosszkedvű országban is jó nekünk meghallani. És nem csak meghallani, hanem olyan jó lenne tudatosítani önmagunkban. Történik, ami történik kívül, de szeretetével akkor is jön felé az én Istenem. És nem csak jön, milyen gyönyörű ez a kép. Nem nekünk kell kimozdulni. Mert lehet, hogy az élet olyan mélyre rántott, hogy vagy úgy kötöz meg, úgy rekezd be, ahogy már említettem, hogy az ember nem tud kimozdulni, megfásult, elvesztette már azt a dinamizmusát az élet, amivel ki tudna mozdulni. A jöjjön, aminek jönni kell, gondolkodás ráül az életre. És mikor már semmit nem tud tenni az élet, önmaga megváltozása érdekében, akkor jön felém. Szeretettel jön felém az én Istenem. Nem csak jön, hanem kiemel bárhonnan, és értelmessé tudja tenni újra az életet. Értelmessé, hogy meglássa az élet Isten Jézus Krisztusban adott szabadulását, és újra cselekedni tudjon. És újra Istenhez méltó élettel tudja élni a mindennapokat. Amen.